Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok a hétvégén is korán kelőknek, akik rádiónkkal kezdik a napot, a mikrofonnál Péli Nagy Kata, itt pedig a hétvégi menetrend. Mai műsor folyamunkban szó lesz egyebek mellett az online biztosítási piac új szereplőjéről, az ivóvizeink tisztaságáról, a szélsőséges időjárás hatásáról a szervezetünkre, a budapesti értéktőzsde tavalyi évéről és egy kis kultúra, méghozzá a jövő héten kezdődő 45. magyar filmszemléről is lesz szó. Azonnal kezdünk, maradjanak tehát velünk.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A nehéz gazdasági év ellenére tavaly is szárnyalt a budapesti értéktőzsde. A BUX Index 2025-ben 40%-ot emelkedett. Az éves részvényforgalom 4453 milliárd forint volt. Az MBH Bank decemberi nyilvános részvényértékesítése meghatározó esemény volt, mind pénzügyi nagyságrendjét, mind a részvényt jegyző kisbefektetők számát illetően. A budapesti értéktőzsde kibocsátói köre tovább szélesedett. Áprilisban a Goodwill Pharma az Xtendről a Standard kategóriába lépett, decemberben pedig a Start Holding is részvénykibocsátást hajtott végre. Máté Tóth Istvánnal, a budapesti értéktőzsde vezérigazgató helyettesével pedig Nagy Károly beszélgetett a reggeli monitorban mindenről.
A tavalyi év az nagyon jó volt tőkepiaci szempontból, persze voltak hullámzások, de a magyar értéktőzsde újabb és újabb rekordra ment, és erről is fogunk beszélgetni, részvénykibocsátásokról, részvénybevezetésekről, meg persze arról, hogy egyáltalán hogy áll a magyar tőkepiac. Tényleg egyáltalán hogy áll a magyar tőkepiac? Javult, akár a lakosság körében a megítélése, akár a befektetési összegek növekedtek, mert az elmúlt években azért mindig elhangzott az, hogy valahogy még a magyar lakosság mindig nem igazán tőzsdepárti, vagy a tőzsdében bízó.
Én ezt kicsit árnyaltabban és optimistában látom. Az elmúlt közel, mondjuk 10 évben a lakosság részvény tartása az meg ötszöröződött. A lakossági vagyon is nőtt. A vagyonon belül a magyar lakosságnak még mindig viszonylag kicsi, kb. Olyan 3%-a, ami részvényben áll, a többi inkább egy ilyen konzervatívabb megtakarítási szerkezetet tükröz, de hogyha úgy nézzük, hogy miért van félig tele a pohár, akkor azért kb. 10 éve ez kicsit több, mint 1% volt, tehát ez több, mint meg 2,5-szereződött, tehát az látszik az, hogy ahogy nő a vagyon, úgy nő a hajlandóság is, hogy magasabb hozamú, kockázatosabb termékekbe tegyük bele, illetve én szerintem azért az elmúlt 10 évben látszott, hogy jól teljesít a magyar tőkepiac, a gazdasági, ahogy te mondtad, hullámvölgyek ellenére. A tőzsdén olyan vállalatok vannak, akik merészebbek, innovatívabbak, gyorsabban nőnek, hát azért vannak ott, ugye, mert mégiscsak a gazdaságnak egy ilyen merészebb, jobban növekvő szeletét képviselik, és mivel ezek a vállalatok jól teljesítettek, jól alakultak az árfolyamaik is, tehát ezeknek a vállalatoknak a sikerében való részvétel az egyre inkább attraktívvá vált. Én azt mondanám, hogy egyre inkább megbarátkozunk avval, hogy a saját megtakarításainkat a saját gazdaságunkba csatornázzuk be, legalábbis egy részét, és részesedjünk annak a sikeréből.
Ez olyannyira így van, hogy már tőzsdén lévő vállalatok nagyobb kibocsátásokkal jelentek meg, például az MBH Bank, a Shopper Park Plus, illetve például a Start, de voltak kötvénykibocsátások is. Mekkora volt az érdeklődés? Ez tényleg rekordokat döntött? Egy-egy rábocsátás, kibocsátás?
Valóban 2025 a nagyon jó index teljesítmény mellett, amit ugye jól dokumentált, mindenki tudja, hogy 40%-kal ment föl a BUX, miután fölment több mint 30%-kal 24-ben és megint 30-valányan 23-ban. A másodlagos kibocsátások éve volt 2025, nagyon, nagyon sikereseké. Az MBH Bank közel 70 milliárdnyi részvényeladást tett az év vége felé, és az a 70 milliárd, ez valóban rekord, és nem csak a 70 milliárd maga a rekord, hanem az is, hogy milyen nagy számú kisbefektető érdeklődött ez iránt. 12-13 ezer kisbefektető vett részt a jegyzésben, ami azt mutatja, hogy az előző kérdésre visszautalva egyre nő az érdeklődés a magyar tőzsdeváltók iránt. De említettél más cégeket is, ugye a Shopper Park 100 millió eurót vont be, ez 40 milliárd forint közel, és ennek a túlnyomó többsége, több 80% a Magyarországról jött. Ez egy nemzetközi, regionális felajánlás volt, de a nagy részét a magyar befektetők vették meg, annak ellenére, hogy egy nemzetközi terjeszkedést finanszíroz. És itt van egy kicsit kisebb a Start, ez is egy nagyon sikeres cég, és nagyon örülünk, hogy kisebb cégek, mint a Start is használják a tőkepiacot, tőkebevonásra, ők is egy mintegy 1,5 milliárd forintot vontak be, és ugye volt 3 új belépőnk is az Xtend piacunkra, ami a kis és közép méretű vállalatoknak a tőkepiaca, ugye a Glia, az Aircool Conditioner és a Metmax 3 új belépő, aminek szintén nagyon örülünk, már közel 30 cég jött be erre a piacra, és visszatérve, hogy a tőzsde hogyan szerepel, az elmúlt 10 évben a részvénykibocsátók száma az közel megduplázódott, tehát kijött 40 új részvénykibocsátó piacra, ami mutatja, hogy ahogy a gazdaság egyre inkább érik, a gazdaság egyre komplexebbé válik, a tőkepiaci finanszírozás egyre inkább egy legitim opcióvá válik több vállalatnak, és ugye, amit mondtam, lehet, hogy a magyar gazdaság az, annak voltak hullámvölgyei, nem teljesített mindig annyira erősen, de a tőzsdén levő cégek, mivel a gazdaságnak egy ilyen, mondjuk azt, hogy gyorsabban növekvő, innovatívabb szeletét képviselik, ők kifejezetten jól teljesítettek, jobban, mint a magyar gazdaság átlaga.
Az elmúlt években mindig elhangzott az, hogy a lakosságnak a jövedelme nő, ami főleg azért a gyengébb gazdasági teljesítmény mellett üdvözlendő, tényleg komolyban nőnek a megtakarítások. Van-e arról esetleg a tőzsdének, vagy akár a Nemzeti Banknak arról adata, hogy mekkora összeg állhatna rendelkezésére a magyar lakosságnak, hogy még további befektetések induljanak el, túl azon, hogy egyébként, ha nézi az ember a napi tőzsdei kereskedési forgalmat, most már nem az, hogy csak a 4 blue chip-el kereskednek, hanem tényleg pár milliós, adott esetben több 10 milliós forgalma van más vállalatoknak is.
Egyrészt erre rögtön reflektálnék, valóban egyre érettebbé válnak a régió tőkepiacai, és Magyarországon a budapesti értéktős, de a régió egyik legfejlettebb, legnagyobb piaca. Ugye van még Varsó és Bécs, de mi utána következünk a sorban. A forgalom is több mint 50%-kal nőtt tavaly, ami mutatja ezt a trendet, amire az előbb utaltál. A jegybank elnök a Bét sajtótájékoztatóján említette azt, hogy több mint 20 ezer milliárd forint van még egy készpénzben a lakosságnál, és mi nem azt mondjuk, hogy az egészet, de annak egy részét valóban talán hasznosabb lenne befektetni a magyar gazdaságba, a magyar tőkepiacon keresztül. Ugye, mint láttuk, jól teljesítenek a tőzsdei vállalatok, megéri ezekbe a vállalatokba befektetni, hogy az árfolyamon a gazdasági sikerből is részesedik a befektető, és szerintem azért valahol az úgy helyes, hogyha már itt élünk Magyarországon, akkor finanszírozzuk a megtakarításunknak egy részéből a magyar gazdaságot. Hogyha most megnézzük a nemzetközi statisztikákat, ugye mindig lamentálunk, hogy hát bizony Európa az veszít a gazdasági verseny képességéből, az európaiak is inkább máshol fektetnek be. Ez valóban így van, és ez miatt, főleg amióta Nagy-Britannia elhagyta az Európai Uniót, hát az Európai Unió tőkepiaca egészében egy ilyen, hogy mondjam, MB2-es, vagy inkább másodosztályú tőkepiaccá vált, és a fő különbség mondjuk az amerikaiak meg az európaiak között, hogy az amerikaiak nagyon boldogan fektetnek be a saját gazdaságukba, sőt, ma az európaiak is inkább az amerikai gazdaságba fektetnek be, évi 300 milliárd euró hagyja az Európai Uniót, hogy finanszírozon sikeres amerikai vállalatokat. Tehát az amerikaiaknál a saját gazdaságba való befektetés, tehát a részvénytartása vagyonon belül rendkívül magas. Európában a fejlettebb piacokon ez ilyen 10-15-20% is lehet, a fejlettebb tőkepiacokon. Európában ből nincsen sok. Tulajdonképpen fejlett tőkepiac a mostani európainak talán 2 van, az egyik Svédország, a másik pedig Hollandia. Az egyéb fejletlen tőkepiacokon, mint Ausztria vagy Németország, ez az arány olyan 5-6-7%, és Magyarországon 3. Tehát, hogyha mi elérjük az egyéb fejletlen tőkepiacok szintjét, akkor még mindig van bőven terem annak, hogy a lakosság vagyonán belül a részvénybefektetés megduplázódjon, és mint ahogy te is említetted az előbb, mindeközben a vagyon dinamikusan bővül. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 2,5-szerződött a vagyonon belül a részvénytartást, azt ne felejtsük el, hogy közben a most attól függ, hogy milyen időt nézünk, 10 évet, 15 évet, lakossági vagyon az meg 8-szorozódott, meg 5-szoroződött. Tehát mindenképpen egyre nagyobb értékben tart a lakosság részvényt Magyarországon. Patrióta is, tehát van egy ilyen elköteződés a magyar piac felé, tehát sok magyar részvényt tart a lakosság, ami szintén egy jó dolog. És emiatt, egyrészt az miatt, hogy van itt még bőven helye annak, hogy egyéb fejletlen piacokhoz fölzárkózzunk, illetve a passzív befektetési termékek terjedése és a digitális megoldások terjedése miatt mi továbbra is optimisták vagyunk, mi azt várjuk, hogy a lakosságnak a részvétel a magyar tőkepiacon a tőzsdén keresztül az egyre inkább nőni fog.
Az elmúlt percekben Máté Tóth Istvánnal, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató helyettesével Nagy Károly beszélgetett. A BÉT, vagyis a Budapesti Értéktőzsde elmúlt évét értékelték. Azonnal folytatjuk az imenti beszélgetést, egy kicsit persze másként, új információkkal.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A magyar háztartások továbbra is jelentős összegeket tartanak készpénzben és bankszámlán. A tőzsde menedzsmentjének hosszú távú célja azonban az, hogy a lakossági megtakarítások minél nagyobb részét úgymond becsatornázzák a tőzsdére. Ennek egyik módja lehet az úgynevezett ETF-ek felé való elmozdulás. Ez egy olyan tőzsdén kereskedett alap, amely különböző értékpapírok, például részvények, kötvények, nyersanyagok kosarát tartalmazza, így szerteágazó befektetést tesz lehetővé. Részvényenként működik, amely nem csak a magyar, hanem akár a teljes közép-európai tőkepiac mozgását is leképezi. Az OTP-vel közösen működtetett egyik ilyen befektetési eszköz tavaly 53%-ot emelkedett az árfolyama. A kezelt vagyon pedig már meghaladja a 100 millió eurót. Máté Tóth Istvánnal, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató helyettesével pedig mindenről Nagy Károly beszélgetett.
Aki esetlegesen óckodik a részvénybefektetéstől, az általában két érvet szokott mondani. Az egyik, hogy szerinte túl drága, vagy túl magas összegekkel belépni. A másik pedig az, hogy macerás, figyelni kell rá, mert mi van, hogyha ez történik, mi van, hogyha az történik. A Budapesti Értéktőzsde az OTP-vel együttműködve erre kidolgozott egy megoldást, és már pár éve működik úgynevezett passzív befektetésként ez a megoldás. Egyrészt mi ez a megoldás, másrészt ez a passzív befektetés, ez egyáltalán mit jelent? Gondolom nem azt, hogy keveset ad el, meg vásárol részvényként az ember, hanem valami mást.
Maga a terméket, azt a szép magyar szóval ETF-nek hívják, ez az angol Exchange Traded Fundnak a magyarosítás, de ez tulajdonképpen egy tőzsdén kereskedett alap. Ez ugye mint egy befektetési alap, csak ennek van minden pillanatban egy ára, mert ez az alap egy indexet, egy kosarat képez le. Jelen esetben a OTP-vel közösen mi a CETOP közép-európai indexet számoljuk, mi mint tőzsde, és ebben a kelet közép-európának 23 vezető vállalata van benne, és ezeknek az árát minden pillanatban az alap ez leképezi. Ezeknek megvan egy bizonyos súlya, hogy mekkora súlya szerepelnek benne, tehát ez nem nagyon bonyolult. Nem kell egy portfólió menedzser, akinek sok pénzt kell fizetni azért, hogy ő kitalálja, hogy mit rakjon bele, mert ezt az indexet képezi le. Bármik pillanatban meg lehet venni. Árelőnye van a befektetési alapokkal szemben, és ettől passzív, hogy követi ezt az indexet. Ezek a befektetési formák két okból terjedtek el világszerte. Egyrészt ugye sokkal olcsóbbak, másrészt pedig nagyon transzparensek, és ezeknek a teljesítménye nem marad el az aktívan menedzselt alapoktól igazándiból. Tehát tulajdonképpen hasonló teljesítményt lehet venni, sőt, ugyanazt a teljesítményt meg lehet venni sokkal kevesebb pénzért. És ugye a befektetésnél, amit nagyon gyakran elfelejtenek, hogy nem annyira a múltbeli teljesítmény számít, meg a jövőbelit meg azt úgyse tudjuk, de az, hogy minek mennyi a költsége, azt viszont azt nagyon jól lehet látni. Tehát ez költséghatékony megoldás is. Kettő ETF van, amit a Budapesti Értéktőzsde az OTP-vel együtt dolgozott ki. Az egyik a BUX ETF, ami már másfél évtizedes múltra tekint vissza, tehát ott a magyar tőzsdét lehet megvásárolni, és 2024 áprilisában indult a CETOP ETF, amivel pedig a közép-európai tőkepiacok legnagyobb vállalatait lehet megvásárolni egy kosárban, de benne van Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, tehát ez valahol a régió, egyébként szerintem rendkívül sikeres gazdasági teljesítmény is tükrözi.
Hogyha én mondjuk kisbefektetőként magyar tőzsde összteljesítményre akarok fogadni, akkor gondolom itt is megtehetem, de hogyha mondjuk Buxot, vagy éppen adott esetben Bumixot szeretnék vásárolni, ez mostanság mennyire népszerű, vagy mennyire figyelik ezt a kisbefektetők, vagy ez maradt a profiknak a kategóriája?
Az ETF szerintem alapvetően a kisbefektetőknek a terepe. Egy csomóan nem olyanok vagyunk, hogy hazamegyünk, akkor leülünk a számítógépre, és nézzük ezt a részvényt, azt a részvényt. Van olyan is, akinek ez tetszik, de szerintem az emberek túlnyomó többségének nem erre van igazán ideje, meg nem ezt gondolja megtakarítás alatt, hogy a számítógép előtt üljek, és akkor próbálják valami részvényt kiválasztani. Ezek az ETF-ek, ezek a passzív instrumentumok, ezek pont arra jók, hogy havonta egyszer valamennyit megvesz belőle az ember, és akkor nem kell állandóan nézni, hogy mi történik velük, mert ezek követik az indexet, és automatikusan ezek változnak, ahogy az árak változnak. Olcsó termék, rendszeres megtakarításra kifejezetten jó, akár TBS-re, vagy akár NYSZ-re teszi ezt valaki. A Bux-ban is közel megduplázódott a vagyon, de ugye a magyar tőzs az elég egy ilyen koncentrált tőzs, tehát ugye valaki vesz OTP, MOL, Richter, Telekom részénket, annak a tőzsdénk a mai napig a nagy része ezekből a nagy vállalatokból áll. A CETOP az egy, szerintem egy messze attraktív a termék, nem is véletlen, hogy másfél év alatt ugye több mint 100 millió folyt bele. Megütötte a 100 milliót, úgy tavaly év vége felé, vagy az év elején, mire összegyűltünk már 110 volt benne, és most, ahogy beszélünk, körülbelül már 115. Tehát én azt várom, hogy továbbra is nőni fog a kezelt vagyonnak a mennyisége. Ennyi céget megvenni egyenként azért az már sokkal macerásabb dolog lenne. Tehát egy ilyen passzív, rendszeres megtakarításra, havi megtakarításra, ez egy kitűnő eszköz. Nem is véletlen ugye, hogy az Egyesült Államokban, ahol ugye a lakosság szereti a saját gazdaságát és bízik benne, a megtakarításoknak több mint fele áll már ilyen passzív instrumentben, mert ez olcsóbb és a teljesítménye akár még jobb is. Nyugat-Európában is már közel az egyharmada. A régiónkra nincsenek megbízható adatok, szerintem nem annyira magas, de látszik, hogy van igény ezekre a termékekre. Ezen kívül még a Budapesti Értéktőzsde még bevezetett még 32 egyéb ETF-et is a piacunkra, gondosan kiválogatva, tehát aki a globális tőkepiacokba akar befektetni, vagy mesterséges intelligenciába akar befektetni, vagy Kínába, vagy Indiába, vagy Latin-Amerikában, az is meg fogja találni a megfelelő szektorális vagy regionális ETF-et. De ugye a CETOP ETF, arra nagyon büszkék vagyunk, mert az azt is mutatja, hogy mennyire nő és fejlődik a mi piacunk. Az unikális, hogy Kelet-Európában egy tőzsde kidolgoz egy regionális indexet, amire aztán egy regionális szereplő terméket készít. Eddig az ETF-ek készítése és az indexeknek a gyártása az inkább sokkal feltebb tőkepiacokon agáló nagyvállalatoknak volt a doménje. Itt most a magyar tőzsde számolja ezt a regionális indexet, az OTP alapkezelője fejlesztette kire a terméket, és ugye senkit nem akarok itt negatív fénybe föltüntetni, de hát a Magyarországon levő legtöbb bank alapkezelője még soha nem bocsátott ki ETF-et. Ez a régióra is igaz, tehát itt szerintem a Budapesti Értéktőzsde is, meg az OTP is mindenképpen egy ilyen vezető szerepet, egy innovatív szerepet játszik. Úgy mondtam, nagyon büszkék vagyunk erre, hogy ez sikerült megteremteni, és mint mondtam, ez is mutatja azt, hogy szerintem a tőkepiaci infrastruktúra, meg a tőkepiacok szerepe Magyarországon kihívások ellenére nő, az infrastruktúra fejlődik, tehát én továbbra is optimista vagyok, hogy milyen szerepet fog a tőzsde a gazdaságban betölteni.
Az induló cégeknek a tőzsdei belépő szintje az Extend kategória. Extend kategóriában abban az értelemben sikerült fejleszteni, bővíteni, hogy akár melyik befektetési szolgáltatónál nyitok számlát, lehet ezekkel a részvényekkel kereskedni, vagy ebben még mindig kéne fejlődni, mert jó dolog, hogyha van ott van egy tőzsdén egy cég, de hogyha nem tudom megvásárolni a részvényeit, mert én mondjuk ebben az értelemben rossz helyen bankolok, akkor az nyilván dühítő.
Én úgy tudom, hogy a tagjainknál már mindenhol lehet Extendet vásárolni, hanem mindenképpen szóljatok. Valóban az indulásnál voltak ilyen, mondjuk ilyen gyermekbetegségek, tehát azért azt beláthatjuk, hogy ugye mindenhol informatikai fejlesztést kell tenni, és rengeteg teher van most a pénzügyi szektoron, de Extendet szerintem most már bárhol meg lehet venni. Mint mondtam, ha nem, mindenképpen szóljatok, és majd próbálunk együttműködni erről. Mindenképpen bevált annyiban, hogy ugye 30 cég már kijött, és ugye a legnehezebb mindig az indulás. Én emlékszem, én beszéltem a londoni tőzsdével, amikor ők 25 éve elkezdték az émet. És mondták, hogy sok-sok éven át nem sok minden történt, hogy néhány cég kijött, és egyszer csak elkezdett nőni, miután egy ilyen kritikus tömeget elért. Most ilyen majdnem 30 cég lépett az elmúlt években az Extendre, ami szerintünk közelít majd erre a kritikus tömeg felé. Én megint optimista vagyok, én sokkal több céget várok oda a következő években, de ami még fontosabb, hogy sikerült ezt a platformot egy ilyen növekedési csatorna, vagy növekedési létra első fokává tenni. Tehát egyre több céget látunk, aki bejön az Extendre, ott néhány évig el van, befektetőket von be, ismertetőket piaccal, és aztán föllép a szabályozott piacra a standard kategóriába. Azt hiszem 2-3 ilyen eset volt tavaly, lesz még több is, és szerintünk ez is optimizmusra ad okot, hogy aki kijön ide, az növekedési lehetőségeket keres, és aztán az évek során látja, hogy tud növekedni, és akkor egyre magasabb kategóriába tud lépni a tőzsdén is.
Mi az, amit még mindenképpen fejleszteni kéne a budapesti értéktőzsdén, mint kereskedési lehetőséget? Nekem két csoport jutott eszembe ezzel kapcsolatban, az egyik a cégek által kibocsátott saját kötvény, az, mintha kevesebb lenne az elmúlt időszakban. Persze volt a Magyar Villamosműveknek, az MVM-nek kötvénykibocsátása, de hogy kisebb vagy közepes vállalatoké kevesebb. A másik pedig az árupiac, bár lehet, hogy az árupiac az teljesen már a nagy tőzsdékre koncentrálódik. Nem tudom, hogy egyáltalán lenne rá esély, hogy visszavezessük valamennyire a magyar értéktőzsdére.
Olyan dolgra tapintottál rá, amit mi is nagyon szeretnénk. A kötvényről én jobb híreket tudok szolgálni. Valamilyen 8 éve a vállalati, tehát a nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott kötvények száma, mérete az Magyarországon nem enyésző volt. Tehát Magyarországon volt a világ talán egyik legkisebb kötvénypiaca. Sokan szokták mondani, hogy már X vagy Y ország is leelőzött bennünket, tehát bennünket mindenki le is előzött. De aztán ugye az MNB-nek volt ez a növekedési kötvényprogramja, az sokat segített, illetve a tőkepiac fejlődésével egyre több vállalat fedezte fel a kötvényfinanszírozásban rejlő lehetőségek előnyeit. Tehát most már több mint 100 kötvénykibocsátónk van kint. A kibocsátott összegek is nőttek. Te említett az MVM-nek a forint kötvényprogramját, és mi látunk egyre több vállalatot, hogy az ingatlan szektor az rendkívül komoly kibocsátó Magyarországon, zöld kötvényben is. Mi láttunk növekedési lehetőségeket, amikor beszélünk vállalatokkal, akkor látunk egyre inkább növekvő érdeklődést kötvényfinanszírozás iránt. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy ugye most a bankok is nagyon szívesen adnának hitelt, és nem vesznek fel annyi hitelt a magyar vállalatok, amit szívesen adnának nekik. Tehát ez mindenképpen egy ilyen kihívás a kötvény ág felé. Ugye a részvény az innovatívabb, bátrabb elképzeléseket finanszírozza, tehát az egy kicsit más kérdés, ezért is szolgál örömünkre, hogy a részvénypiac az tovább fejlődik, de a kötvény is tovább nőni fog. Az árupiacon valóban lezajlott egy ilyen globális konszolidáció, tehát a legtöbb tőzsdének, akinek volt árupiacnak nem lett. Mi most egy ilyen, mondjam így, hogy soft módon elkezdtük újra az árupiacunkat, tehát az árupiacunkon lehet kötni, vannak kötések. Amennyiben ez a régiónak a mezőgazdasági, mondjuk így, paraméterei egy kicsit el tudnak válni a globális trendektől, én bízom abban, hogy itt is lesz nagyobb kereslet, de most így szerintem ez kicsit tovább fog ezt tartani, mint az értékpapír piacoknak a növekedése. Ha egyszer ezt a dolgot már hagytad elmenni magadtól, akkor ahelyett képültek kifejezetten jó működő, nagyon erős struktúrák, hogy ezekben változás következzen be, az egy szerintem sokkal hosszabb folyamat lesz, mint mert említettem az értékpapírpiacon.
Gondolom én versenytársa, egy nagyon nehezen nyomon követhető versenytársa a hagyományos értékpapírpiacnak, a tőzsdének, a kriptopiac. Igen. Ezzel tud-e foglalkozni a magyar tőzsdei vezetés, vagy ezzel úgy vannak, hogy ez egy teljesen más dimenzió, és egész egyszerűen nem is biztos, hogy kell vele versenyezni.
Hú, erre mondaná a német, ugye, hogy jajn, tehát szerintem a technológiával mindenképpen kell foglalkozni. Az a technológia, amire az úgynevezett kriptó alapul, annak van egy csomó olyan potenciális előnye, ami a tőkepiacokon jól használható. Tokenizáció, hogy tulajdonképpen bármit meg tudok venni nagyon gyorsan, rögtön ott van a számlámon, sokkal olcsóbb, meg gyorsabb az egésznek az elszámolása. Ez kifejezetten egy olyan attribútuma ennek a technológiának, ami tőkepiacokra jól adaptálható. Itt mi mindenképpen szeretnénk előre haladni. És egyébként egy csomó más tőzsde is ilyen technológiai megoldásokkal elkezdett foglalkozni, mi szerintem szeretnénk ebből lemaradni. Maga a kriptó eszköz, hát ugye az egy másfajta dolog. Sokan vitatják is, hogy befektetési terméke az, vagy pénzügyi terméke az. Én most ugye itt az idő szűkessége miatt én most nem akarok nagy részletekbe menni magáról a kriptóról, de a technológia az szerintem az alkalmas arra, hogy megkönnyítse a valós vállalatok finanszírozását. Tehát nálunk a határ technológiától mindig függetlenül ott van, az segíti-e a valós gazdaságot, vagy nem segíti a valós gazdaságot. Tehát ami találunk olyan megoldásokat ezen az új technológián, ami a valós gazdaságot, tehát a vállalatokat, illetve a háztartásokat, mint befektetőket segít, akkor mi azokban mindenképpen szeretnénk előre haladni. És már vannak is terveink, tehát én remélem, hogy majd egy következő beszélgetés során itt ülhetek nálatok, és akkor ezekről a sikeres tervekről majd beszámoltok.
Máté Tóth Istvánnal, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató helyettesével Nagy Károly beszélgetett. Rövidesen folytatjuk a Reggeli Monitor héten elhangzott legérdekesebb beszélgetéseinek ismétlését. Szó lesz egy új szereplőről az online biztosítás közvetítői piacon, ugyanis indul a simplebiztosítás.hu. Ezután pedig felkészülünk arra, hogy egy hétig éjjel-nappal hazai filmeket fogunk nézni, a videoklippektől a dokumentumfilmekig. Február 2-án kezdődik, ugyanis a jubileumi 45. Magyar Filmszem.